Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből olvassuk Isten igéjét. Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele 6. részéből az első 14 verset. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért, ővele együtt a keresztség által a halálba. Hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, azonképp mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy ami ó emberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ővele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda tagjaitokat, hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek, mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus által, téged dicsérünk ezen a vasárnapon is a gyülekezet közösségébe. Köszönjük néked, hogy megoltalmaztál minket az elmúlt héten, segítettél minden dolgaink elvégzésében, terheink hordozásában. Köszönjük valahányszor, segítettél abban is, hogy neked engedelmeskedjünk és a te utaidon járhassunk. Kérünk téged most arra, hogy tisztogass meg a szívünket, lelkünket, minden bűntől, amivel megszomorítottunk téged. Kérünk téged arra, hogy biztass bennünket a te áldott evangéliumoddal, örömhíreddel, hogy aki megvallja bűneit, az bocsánatot nyer. Köszönjük te néked, Úr Jézus, hogy ezért a bocsánatért te fizettél. Áldunk téged a keresztedért, áldunk téged, hogy elhordoztad bűneink büntetését, és nekünk irgalmat, örök életet, igazságot szereztél. Köszönjük néked, hogy föltámadtál a halálból és élsz, és köszönjük néked, hogy ma is te szólsz hozzánk. Kérünk, szólj hozzánk az igéből. Add, hogy megértsük azt a kincset, amit ma is elénk akarsz tárni, és ne csak megértsük, ne csak tudjunk róla, hanem éljünk is veled, hogy milyen legyen az a kincs is, a szabadság kincse. Kérünk téged arra, hogy áld meg most lelkünket a te lelkeddel, nyitogassa előttünk az ige értelmét, segítsen bennünket előrébb lépni a hit útján, mélyülni, erősödni, odatalálni egészen hozzád, visszatalálni egészen hozzád, szerető megváltónk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, szent fiad véréért, áldozatáért. Amen. Ige hirdetésre készülve testvérek a 155. dicséretünket énekeljük. A 155. dicséretünket. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk.
Kik imádásodra jöttünk.
Isten tiszteletünk alapigéjét János evangéliumának 8. részéből olvassuk, a 28. verstől olvassuk az igét a 36. versig. Leülve figyelemmel, tisztelettel hallgassuk Istenünk igéit. Tehát János evangéliumának 8. részében a 28. verstől így szól hozzánk az Úr Jézus. Mondd azért nekik Jézus, mikor felemelitek az embernek fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok, és semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az Atya tanított engem, úgy szólok. És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, melyek néki kedvesek. És mikor ezeket mondta, sokan hittek ő benne. Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak. Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Felelének néki, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek? Felelne nékik Jézus. Bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Kedves testvéreim, vasárnapról vasárnapra az Úr Jézusban nyert kincseinket szemlézzük, és rácsodálkozhattunk már arra, hogy ő benne mindent megkaptunk, ami a kegyes élethez szükséges. Nélküle képtelenség volna kegyes életet élni, csak vele, csak a benne nyert kincsek birtokába válunk erre képessé. Legyen áldott a mi mennyei atyánk, a mi teremtőnk, gondviselőnk, hogy a fiában mindent rendelkezésünkre bocsátott ahhoz, hogy teljes életet élhessünk itt a földön is, boldogok lehessünk, de aztán örökre megérkezhessünk majd az ő dicsőséges országába, az üdvösségbe, a csodálatos béke birodalmába. Majd kicsit visszacsatolva a mögöttünk lévő március 15-i nemzeti ünnepünkre, az Úr Jézusban nyert kincseik közül a szabadságot vegyük szemügyre. Az ünnepi beszédekben is újra és újra visszatért a szabadság emlegetése. Érdemes feltenni azt a kérdést, hogy mit értettek ezen az ünnepi szónokok, de még fontosabb feltenni azt a kérdést, hogy mit értett ezen a kifejezésen Jézus, aki ugyancsak használta ebben az éppen felolvasott szakaszban is a szabadság kifejezést. Annak érdekében, hogy valamelyest megértsük Jézusnak a szabadságról való tanítását, illetve hogy ő benne rejlik a valódi szabadság, hát bele kell egy kicsit mélyülnünk ebbe a felolvasott ige szakaszba. Talán azzal kezdeném, hogy elolvassuk ezt a szakaszt, rögtön feltűnik, talán, nem könnyű szakasz, megjegyzem zárójelbe, egyáltalán nem könnyű szakasz ez. Biztos többen voltak már közöttetek, akik olvasták, aztán kilódunk vele, hogy jól megértsük. Ezért furcsa dolog lehetett ez, amikor Jézus a zsidókkal párhuzamos dolgokról beszél, de nekünk ezeket megérteni egy kicsit nehéz manapság, zárójelbe zárva. Minden esetre azért feltűnik, ahogy így olvassuk ezt a szakaszt, hogy mintha kétféle szabadságról beszélnének. És valóban különböző összefüggésekben beszélnek a zsidók a szabadságról, meg Jézus a szabadságról. Azt mondja Jézus itt a benne bizonyos értelemben hívő zsidóknak, hogy ha megmaradtok a beszédeimben, akkor bizonyára igazán a tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Az igazság szabadokká tesz titeket. És erre a zsidók azt mondják neki, hogy de hát mi szabadok vagyunk. Ábrahám utódai vagyunk, mégpedig nem a rabszolganőtől, Hágártól született rabszolgák, hanem Ábrahám rendes, szabad feleségétől, Sárától született Izsáknak vagyunk mi a leszármazottai. Hát mi szabad ember, szabad feleségétől származó szabad emberek vagyunk, nem szolgáltunk soha senkinek, hát ez némi kis túlzás, mert ahogy olvassuk a Bibliát, azért a zsidók szinte állandóan másoknak a szolgálatában voltak, pont ebbe az időbe is a rómaiak uralkodtak fölöttük, szóval, de hát ők akkor is úgy értették magukat, vagy úgy látták magukat, mint akik szabadok. Hát minek ajánlasz nekünk itt szabadságot, mondják Jézusnak, amikor mi ab-óvó szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk. Mire az Úr Jézus elmondja, hogy igazából nem vagytok szabadok. Mert hogy aki a bűnt cselekszi, az a bűnnek a szolgája, sőt egyenesen ugye rabszolgája az eredeti szövegben, ez a szó szerepel. Aki a bűnt cselekszi, az a bűnnek a rabszolgája. Hiába gondoljátok magatokról, hogy ti szabadok vagytok, mert úgymond Ábrahám szabad feleségétől született szabad emberek vagytok, ti valójában a bűnt cselekszitek, és ez arról tanúskodik, hogy ti nem vagytok szabadok, hanem a bűnnek vagytok a rabszolgái. A bűnnek vagytok a rabszolgái. Hát érezzük, hogy eltér az a szabadság, amiről Jézus beszél, meg az a szabadság, amiről a zsidók beszélnek. Mi arra figyelünk, vagy arra próbáljunk figyelni, amit Jézus tanít a szabadságról, és hát ez a, amit ő tanít, az, hogy először is azok a hallgatói, akik ott vannak, de nem csak ők, hanem mindenki, ahogy Jézus szavaiból kiderül, ez egy teljesen általánosságban beszél, hogy bárki, vagy mindenki, aki a bűnt cselekszi, vétkeket visz véghez, az arról tanúskodik, hogy ő nem szabad ember, hanem a bűnnek a rabszolgája. Van benne valami a lelkébe, a szívébe, ami állandóan arra készteti, hogy bűnt cselekedjen. Én most a bűnt úgy határozom meg, ahogy itt Jézus meghatározni tűnik, nevezetesen, hogy nem maradunk meg a beszédeiben. Engedelmeskedni Jézusnak az azt jelenti, hogy megmaradunk a beszédeiben. Aki nem marad meg a beszédeiben, nem enged a beszédeinek, az vétkezik. És valahányszor vétkeztek, mondja Jézus, valahányszor nem követitek azt, amit mondok nektek, mindig arról tanúskodtok, hogy ti rabok vagytok. A lelketekben, a szívetekben lévő hamártiának, bűnnek vagytok a fogjai, rabjai vagytok. Szabadok vagytok? Hát ti azt mondjátok, hogy szabadok vagytok, de nem vagytok szabadok, mert az életetek arról tanúskodik, hogy amit mondok nektek, amit én képviselek, amire tanítalak benneteket, ti azt nem fogadjátok el, nem követitek, nem a szerint éltek. Hanem a szerint éltek, amit a bennetek élő romlottság diktál nektek. A szívetekben élő bűn diktál nektek. Ezt cselekszitek. Hát egy ilyen nagyon furcsa dolog ez, hogyha elkezdünk ezen gondolkozni, hogy a zsidók mondjuk éppen római elnyomás alatt éltek. Most hagyjuk, hogy azt mondták, hogy ők szabadok. Valójában rabszolga nép voltak. Meg voltak fosztva minden politikai szabadságtól, gazdasági szabadságjogaiktól, minden egyéb szabadságjogtól. De a fő bajuk nem ez volt, hanem az, hogy a szívükben a bűn rabjai. És ezért a bűnt szólják, és a bűnt csinálják. Az igazi rabság nem a rómaiak rabsága volt nekik, ami kívülről nehezedett rájuk, hanem a belső rabságuk, ami a szívükből nehezedett rájuk. A bűnnek a rabsága. Tegyük fel, hogy a zsidók mondjuk szabadok lettek volna. Ne a rómaiak elnyomásától. Tehát minden politikai szabadság jogot élvezhettek volna, és gyakorolhattak volna. Akkor is rabok lettek volna? Igen. A bűn rabjai. Mert a szívükben élő romlottság nem engedi nekik, hogy azt gondolják, azt higgyék, azt mondják, azt cselekedjék, amit Jézus mond nekik. Pont annak az ellenkezőjét csinálták. Lehet Magyarországra most azt mondani, a magyar népünkre, hogy mi szabadok vagyunk. Abban az értelemben biztosan, hogy mindenki gyakorolhatja a szabadságjogokat. Van szólásszabadság, szólás utáni szabadság is van, van gyülekezési szabadság, vallásszabadság, utazhatunk, mindenféle szabadságjogunk gyakorolható, érvényesíthető. És lehet, hogy mégsem vagyunk szabadok? Úgy tűnik, hogy nem vagyunk szabadok, mert közben a mi népünk legnagyobb része, sőt, hát tulajdonképpen mindnyájan, egy csomószor nem azt gondoljuk, nem azt csináljuk, nem azt mondjuk, nem azt képviseljük, nem arról tanúskodik a magyar emberek élete, hogy annyira szabadok lennének a bűnnek, a bennünk élő romlottságnak az uralmától, a rabszolgaságától. Mert azért, ha körülnézünk a jó magyar közéletbe, tele van hazudozással, lopással, korrupcióval. Nem, persze most nehogy a kormányra gondoljatok, pusztán. Nem csak rájuk. Most vicces, tényleg vicces a dolog, de gondoljunk a családjainkra, hogy ott mi van. Meg a munkahelyeinkre, hogy ott mi folyik. Amikor egymást vágjuk, meg rágalmazzuk, meg gyűlölködünk egymás ellen, meg becsapjuk egymást, és a többi, és meg paráznák vagyunk, és a családjainkat tesszük tönkre. És önzők vagyunk, és hiúak vagyunk, és lehetne sorolni, hogy milyenek vagyunk. Ez nem arról tanúskodik, hogy mi igazából szabadok vagyunk. Jézus úgy mondja, hogy valóban szabadokká teszlek tire. Valóban szabad az, aki a bűn uralmától szabad, és azt cselekszi, amit Jézus akar. És megmarad az ő beszédeibe. Aki meg nem marad meg a beszédeibe, hanem pont az ellenkezője szerint él, az egy rab ember. Még akkor is, hogyha politikailag szabad. Persze még ezen is tekerhetünk egyet, mert mi lenne, hogyha Magyarországon mondjuk diktatúra alatt kellene élnünk? Mondjuk a Brüsszel diktatúrája alatt, mondjuk éltünk már Moszkva diktatúrája alatt, most egy másik diktatúra valósulna meg. És akkor külsőleg mondjuk megfosztanának minket bizonyos szabadságjogainktól, nem mintől, de bizonyos szabadságjogoktól. Akkor ha rabságba élnénk, külső rabságba, lehetnénk mégis belsőleg szabadok? Ha Jézus igazsága megszabadít minket belül a bűn uralmától, lehetünk szabadok egy rab világban is, egy diktatúra alatt is. Bemutatták már nekünk ezt sokan, sőt mi magunk is átélhettük, amikor éppen a kommunista diktatúra alatt kellett élnünk, hogy akkor is lehetett hívő emberként Jézusra figyelve, Jézus által fölszabadítva azt gondolni, azt mondani, azt csinálni, amit ő akar. Lehet, hogy ezért bebörtönöztek valakit, vagy elküdték a lágerbe, de akkor is lehetett azt csinálni. Egyébként nem feltétlenül történt ez mindig, minden esetben. Tehát olyan furcsa dolog ez, hogy lehet, hogy kívül szabadság van, és belül rabság. És lehet, hogy belül kívül rabság van, és belül meg szabadság. A lényeg, hogy ezt értsük meg, testvéreim, hogy Jézus nem arról beszélt, hogy kívül mi van, hogy az ember egy diktatúrában vagy egy szabad világban él, hanem arról beszélt, hogy belül mi van. Aki a bűnt cselekszi, megtapasztalhatóan azt csinálja, ami az Úr Jézus szemében rossz, az arról tesz tanú bizonyságot, valahányszor bűnt cselekszik, hogy ő nem szabad ember, hanem a benne élő romlottságnak, a bűnnek a fogja, rabszolgája. Azt teszi, amit a szíve diktál. A szíve pedig az diktálja neki, hogy bűnt csináljon. Ne azt, amit az Úr akar. Ne azt, amit Jézus akar. Lehet elmélkedni arról, testvérek, hogy az embernek van-e szabad akarata, vagy nincs szabad akarata. Ezt Jézus itt nem feszegeti, ezt a problémát. Minden esetre próbáljátok meg, próbáljam meg, magamra is vonatkozik, próbáljam meg mondjuk elolvasni a hegyi beszédet, és utána megvalósítani. Fog menni, ugye? Biztos. Olvassuk az Úr Jézusnak más prédikációit is, amiben elmondta, hogy mit kíván az embertől, hogy mit higgyen, hogyan gondolkodjon, milyen értékrendszer szerint beszéljen és cselekedjen, hogyan tetszik az neki, hogyan Isten szerint való az. Próbáljuk meg azokat lekövetni. Nem fog sikerülni, testvérek. Miért nem? Mert állandóan azzal fogunk szembesülni, hogy valami belülről nem ereszti. Nem ereszti. Ez, ami belülről nem ereszti, hogy mi megmaradjunk a Krisztus beszédeibe, ez a bűn, ami velünk született romlottságunk. Nem engedi, hogy azt csináljuk, amit az Úr mond, hanem mindig arra kényszerít bennünket, és nem tudjuk legyőzni magunktól, hogy azt csináljuk, ami nem az Úr szerint való. Megpróbálunk így harcolgatni ez ellen, a belső erő ellen, de egyszerűen, aki ezzel megpróbálkozik, szüntelen rájön arra, hogy nem megy. Én nem bírok alázatos lenni. Nem bírok nem gőgös lenni, így is mondhatom. Nem bírok egyszerűen az életben egy csomószor igazat mondani, hanem ferdítek, maszatolok, mindent csinálok, ködösítek. Csak nem az igazat mondom, és mit csinálok? Hazudok. És lehet sor, próbáljátok meg teljesen szexuálisan tiszták maradni. A házasságban hűek maradni. Nagyon fog sikerülni mindenkinek. Egyszerűen teszem, valami nem ereszti, mintha fogna egy zablával, amikor látjuk, hogy Jézus mond valamit, meg érezzük is, hogy az valahogy jó lenne, abba az irányba kéne tapogatóznunk. Megpróbálunk indulni, mintha ilyen láthatatlan kötelék tartana vissza, húzna vissza bennünket. Ez a bűn bennünk élő ereje, ami a rabszolgaságába tart minket, és nem ereszti, hogy azt tegyük, amit az Úr kíván, hanem pont az ellenkezőjére kényszerít bennünket. Ezért adtam a második pontnak ezt a címet, hogy a szabadság szükségszerűsége, vagy szükségessége. Mert egyszerűen, testvéreim, rabok vagyunk. Mindegy, hogy most politikailag szabadságba élünk, belülről rabok vagyunk. Rabszolgálja a bűnnek. Erről tanúsodik az egész életünk, sajnos. A magánéletünk, a közéletünk. Nem vagyunk szabadok arra, hogy amit Jézus mond, azt gondoljuk, azt érezzük, arra vágyódjunk, azt mondjuk, azt tegyük. Egyikünk se szabad rá. Még ha egyet is értünk vele, nem bírjuk megvalósítani. Értitek? Szükségünk van a szabadságra. Szükséges a szabadság nekünk, hogy azt végre tudjuk hajtani, amit az Úr akar. Mert különben nem bírjuk magunkat végrehajtani, nem bírjuk azt végrehajtani, hogy Krisztus beszédeit cselekedjük és végbe vigyük. Csak arra vagyunk képesek, testvéreim, hogy mindenféle az ő akaratával, beszédeivel szembeálló dolgot hordjunk össze. Napról napra. Napról napra. Nézzétek meg, testvérek, hogy jó, nem magunkra gondoljunk. Gondolhatunk magunkra is, de könnyebb másra gondolni. Nézzük meg azt a világot, testvérek, azt a kultúrát, ami itten körülöttünk van, általában a nyugati világban. Ahol az emberek úgy tűnik, hogy teljes mértékben a bennük élő bűn kényszere alatt rabságába cselekszenek. Mi jelenik meg a nyugati kultúrában ma? A sötétség, testvérek, a homály, az erkölcstelenség. Az Úr azt akarná, hogy védjük a magzati életet, de a bűn nem azt akarja. A bűn azt akarja, hogy öld meg. Jézus azt akarná, hogy legyünk önzetlen emberek. Nem, legyél önző ember. Diktálja a bűn. Forogjál csak magad körül. Nézzed a saját érdekedet. Ezért nősüljél meg, vagy ne nősüljél meg, hogy a másik is a te nagy énedet emelje föl. És a te jólétedet szolgálj, és ha nem a hajlandó szolgálni, akkor ne sem meg se nősülj, maradj egyedül. Az Úr mit akar? Békét akarna. Mi nem akarunk békét. Mi lőni akarunk. Mi fegyvert akarunk gyártani. Mi pusztítani akarunk. Mi oda akarunk ütni. Mi meg akarjuk mutatni, hogy mi legyőzhetetlenek vagyunk. Mi csak öntjük az olajat a tűzre. Még a béke szót se ejtjük ki a szánkon. Az egész testvérek, ez az egész nyomorúság, az Isten azt akarja, hogy mindenki álljon bele a tőle teremtett identitásba. Dehogy állunk, én nő akarok lenni, kijelentem itt előttetek. Én szülni akarok. Még hogy elfogadjam azt, hogy Isten engem férfinak teremtett, még mit nem. Ágál benne az egész európai tudatba, ott ágál az, hogy gyűlöljük az Istent, és amit ő akar. És azt akarjuk, amit mi akarunk. Az legyen, amit mi akarunk, és amit mi akarunk, az egy mocsok. Ez egy rendetlenség, egy káosz, egy anarchia, egy borzasztó dolog, ami felé haladunk. De valami belülről, mintha mégis ezt kényszerítené reánk, mert ezt kényszeríti reánk. Még véletlenül se azt kényszeríti ránk a szívünk, hogy engedjünk már Jézus beszédeinek, dehogy engedünk. Hallgasson mindaz, akit Jézusra emlékeztet bennünket. Az maradhat meg a közéletben, meg a felszínen, a média, aki azt mondja, amit mi mondunk. Nehogy már itt Istenre, meg Jézusra hivatkozzon bárki. Házasság tekintetébe? Ugyan már. Házassági szerepek tekintetébe? Hagyjuk már. Mit akart az Isten, meg mit akar Jézus? Mit mond az ő akarata? Pont az ellenkezőjét akarjuk. El a házassággal, le a házassággal, le a férfivel, le a nővel. Értitek ezt, hogy borzasztó testvérek, az emberek, amikor az ember a benne élő bűnnek a rabságába kerül, és abba kezd gondolkozni, és beszélni, és cselekedni, akkor valami szörnyű dolgokkal tölti meg a családját, a közvetlen környezetét, a tágabb környezetét, az egész kultúráját. Szükségünk van arra, hogy valaki belülről felszabadítson a bűn rabszolgaságából bennünket, hogy ne a bűnt cselekedjük, hanem azt cselekedjük, amit az Úr akar. Mert mi lenne, ha azt cselekednénk, amit az Úr akar? Akkor is ilyen lenne a világ? Hát akkor pont nem ilyen lenne. Akkor is olyanok lennének a munkahelyek, mint most? Nem. Akkor is olyanok lennének a családjaink, mint most? Nem. Ha Jézus felszabadítana bennünket, akkor az ő akaratának a cselekvésére, az ő igéinek a cselekvésére, akkor alázatosabbak lennénk, sokkal szeretetteljesebbek lehetnénk, igazabbak lehetnénk, szentebbek lehetnénk, jobbak lehetnénk. Mások lennének a kapcsolatok, az üzleti kapcsolatok, a magánjellegű kapcsolatok. Más lenne a politika, más lenne a gazdasági élet. Ha engednénk Jézusnak, minden más lenne körülöttünk. Ha engednénk, hogy felszabadítson minket a bűn uralmáról arra, hogy azt tegyük, amit ő akar, és elutasítsuk azt, amit ő nem akar. Más lenne, az egész közérzetünk más lenne, a hangulat más lenne, az atmoszféra a társadalomban, minden más lenne. Jobb lenne, most ezt mondom. Boldogabb lenne, harmonikusabb lenne minden. De hát így fogolyként lehetünk akármekkora szabadságba, testvére. A nyugati világnál már nagyobb szabadság már nem létezik. Ott már minden lehetsz. Még lámpatartó is, meg mit tudom én, lámpaernyő is, hogyha akarsz. Minden lehet, mindenki. Azt mégis mi van? Rabok, mert azt csinálják, azt mondják, azt tudják végbevinni, amit a saját szívüknek az istentelen romlottsága rájuk kényszerít. A bűn rabszolgái, akármekkora szabadságba élnek. És a világot tönkreteszik maguk körül, meg máshol is. És így vagyunk ezzel mi is, testvérek. Szükségünk van arra, hogy ebből a nyomorult állapotból valaki kimentsen bennünket. Kiszabadítson bennünket. Megszabadítson a belső rabszolgatartónktól. Ugye? És hát itt a harmadik dolog, amiről beszélni akartam, hogy a szabadságnak a forrása. Az, hát most mondhatnám röviden, hogy Jézus, de nem ezt fogom mondani, hanem azt mondom, amit ő mondott. Azt mondta, hogy ha megmaradtok a beszédeimmel, bizonnyal a tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Magyarán, egyszerűen szólva, hallgatnunk kell Jézus beszédeit, ahhoz, hogy megszabaduljunk ebből a belső rabszolgasságunkból, és felszabadulva más embereként tudjunk járni, kelni, viselkedni, beszélni, gondolkozni, cselekedni a világba, Krisztus szerinti módon. Hallgatnunk kell Jézusnak a beszédeit, mert Jézus beszédei az igazságnak a beszéde. És azt mondja, hogy az igazság szabadokká tesz bennünket ettől a belső kényszertől, a bűnkényszertől. Hallgatnunk kell Jézust, az ő beszédeit. És ahogy hallgatjuk, testvérek, az Úr Jézust, ahogy hallgatjuk, valahogyan történik közben valami. Olvassuk az igét, foglalkozunk itt az Isten tiszteleten az igével, a gyülekezeti alkalmakon a Bibliát, olvassuk, belemélyülünk, hallgatjuk az Urat. Hallgatjuk őt. És ahogy hallgatjuk őt, testvérek, hát valami csodálatos dolgokra kezdünk rájönni. Tudnék, rájövünk az igazságra. A valóságra jövünk rá. Például rájövünk arra, hogy milyeneknek is kellene lennünk tulajdonképpen. Mert magunktól nem tudjuk, hogy milyeneknek kéne lennünk. Jézustól tudjuk, hogy milyeneknek kéne lennünk. Ő elmondja nekünk, hogy milyeneknek kéne lennünk. Most egyszerűen olyanoknak, mint ő. Nem tesszük magasabbra, meg alacsonyabbra sem a mércét. Csak olyanoknak kell lennünk, mint Jézus. Úgy kellene éreznünk, gondolkodnunk, cselekednünk, megnyilvánulnunk, ahogy ő. Nem kell több. Ilyeneknek kellene lennünk. A családba ilyen férjként, feleségként viselkedni, ilyen gyermeknek lenni, ilyen unokának lenni, ilyen munkaadónak és ilyen munkavállalónak, és így tovább, és ilyen lelkésznek, ilyen presbiter, amilyen Jézus. Rájövünk arra, hogy olyanoknak kellene lennünk, mint ő. Ez az igazság, ez a valóság. De aztán arra is rájövünk, hogy így mondjam, a valóság másik felére, hogy mennyire nem vagyunk ilyenek. Rájövünk arra, hogy egyáltalán nem vagyunk olyanok, mint amilyeneknek lennünk kellene. Meg egyébként lehet, hogy szeretnénk is olyanok lenni, de nem vagyunk olyanok egyszerűen. Pont az ellenkezője vagyunk, mint Jézus. Tele van az életünk mindenféle gonoszsággal. A fejünk is tele van csomó gonoszsággal. A szívünk, az érzéseink, a szavaink tele vannak. A cselekedeteinkben is egy csomó gonoszság rejlik. A motivumainkban is észreveszünk, hogy mennyire önzőek vagyunk. A céljainkban is, hogy mennyire csak a saját dicsőségünk, érvényesülésünk, hasznunk érdekel bennünket mindig. Fölfedezzük, hogy nem olyanok vagyunk, mint Jézus. Pont az ellenkezői vagyunk. De azt is fölfedezzük, hogy így mondjam, a harmadik nagy dolog, amire rájövünk, hogy Jézus a szabadítónk ebből a nyomorúságból. Ez a valóság, hogy ő a szabadítónk ebből a rabságból. Ő az, aki által képessé válunk arra, hogy legyőzzük ezt a belső bűnre kényszerítő erőnket, és ne azt csináljuk, amire ez ösztökél minket állandóan, hanem azt csináljuk, amit az Úr Jézus akar tőlünk, hogy tegyünk. Ő a szabadítónk. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok le. Ő a szabadító. Hallgatjuk az igét, és rájövünk arra, hogy milyeneknek kéne lennünk. Aztán rájövünk arra a valóságra, hogy mennyire nem vagyunk olyanok. De hogy ebből a helyzetből van valamiféle kiút Jézus által. Ez a valóság. Ez az igazság, testvérek. Ez a tény. Hallgatjuk a beszédét, és megismerjük az igazságot. És egyszer csak, ahogy minél jobban megismerjük Jézus szavai nyomán a valóságot, az igazságot magunkról, az ideális állapotunkról, arról, aki oda el tud minket segíteni, egyszer csak oda jutunk, testvérek, hogy elkezdünk Jézushoz imádkozni. Elkezdünk benne bízni. Segítségül hívjuk őt, és azt mondjuk, Jézus, látod, tudom, milyennek kéne lennem, tudom azt is, hogy nem vagyok olyan, mint kellene, hogy legyek. Az életem egy csomó mocsokkal van tele. Kérlek, bocsáss meg. Te azért haltál meg a kereszten, azt mondtad, hogy én bocsánatot kapjak, most itt vagyok, bocsáss meg, tisztogass meg az én szívemet. És mihelyest elkezdünk, testvérek, az Úr Jézushoz imádkozni, azonnal ő szólni fog hozzánk, és azt mondja nekünk, hogy megbocsáttattak a te bűneid. És mihelyest ezt valaki így átéli, annak az lelkéről, testvérek, valami olyan súly szakad le, az elkövetett bűnterheinek a súlya, mint az arándok útjában, amikor odaér az arándok a kereszt elé, és akkor egy nagy batyú van a hátán, ami tele van a bűneivel. És akkor ott elkezd imádkozni, fölnéz Jézusra, és egyszer csak puff, leszakad ez a nagy bűnbatyú a hátáról, azt eltűnik a mélységbe. Ez az első nagy felszabadulás élményünk. A bűnbocsánatnak, amikor megszabadít Jézus a bűnnek a terhétől. De nem csak attól szabadít meg, hanem aztán, ahogy haladunk tovább az ígébe, olvassuk ezt a római levelet, amiből itt a hatodik részt felolvastam, nem akarok ebbe belemélyülni, de ott arról beszél Pál apostol, hogy aki Jézusban hisz, az felszabadult a benne élő bűnnek az uralmától is. Azt fejtegeti, hogy Jézus meghalt és föltámadt, és aki Jézussal hitáltal egyé válik, az ugyanúgy meghalt, mint ő, és ugyanúgy feltámadt, mint ő, meghalt a bűn hatalmának, az már nem tud rajta uralkodni. És Jézussal együtt feltámadt az Istennek, hogy most már az Úr vezethesse őt. Szabad ember. Ezt meg kell érteni, és erre rá kell hittel hagyatkozni, és az embernek egy újabb szabadság élménye lesz, mert rájön, hogy engem Jézus megszabadított, nem csak a bűn terheitől, hanem a bűn uralmától is. És nekem már nem muszáj azt csinálnom, amit a bennem élő romlottság rám kényszerít, hanem tehetem azt, amit Jézus akar, hogy tegyek. Értitek? Ez a szabadság. De hogy ezt elérjük, ahhoz hallgatnunk kell a beszédeit. Ez a titok, mindig ez a titok, hallgatnunk kell a beszédeit. A beszédei által rájövök arra, hogy milyennek kéne lennem, arra is, hogy mennyire nem vagyok olyan, és arra is, hogy ő az, aki mégis meg tud engem szabadítani ebből a dilemmából. És akkor egyszer csak elkezdek imádkozni. Ezek titokzatos, belső, lelki folyamatok, nem tudom ezeket itt úgy analizálni, ahogy szeretném, vagy nem is kell. Egyszer csak eljutok oda, hogy Jézus, bocsáss meg a bűneimet, amit ellened elkövettem. És hallom, hogy megbocsáttattak. És lehullik a vállamról először ez a nagy teher. Fellélegzek, de jó, mennyi bűnt elkövettem. Mennyire nem olyan voltam, mint Jézus, mint kellett volna legyek. És akkor nem csak a bűneidtől szabadultál meg, hanem olvasod tovább, hallgatod tovább Jézus szavát, és megérted, hogy a bűn kényszerítő erejétől is megszabadított, hogy ne vétkezzél többet, hanem tehesd azt, amit Jézus akar, és lehessél olyan ember, amilyennek ő elgondolt. Legyenek olyan gondolataid, tiszta gondolataid, ami neki. Legyenek olyan indulataid, vágyaid, ami neki. Legyenek olyan szent megnyilvánulásaid, mint neki. Legyenek olyan szent cselekedeteid, mint neki. A családba, a munkahelyen, a gyülekezetbe, bárhol. Lehetek más ember, nem vagyok determinálva a bennem élő romlottság által a vétkezésre, hanem lehetek egy szabad ember. Mindegy, hogy diktatúrába kell élnem, moszkvai diktatúrába, vagy új-moszkvai, brüsszeli diktatúr, mindegy. Mindegy, hogy mivel fenyegetnek. Szabad ember vagyok. Azt tehetni, azt gondolni, azt érezni, amit az Úr akar. És elkezdhetek közelíteni ehhez az ideálképhez, ami ő benne áll előttem. Az utolsó dolog, amit még fölírtam itt néktek, a szabadságnak a megtapasztalása. Kicsit már bele is kaptam ebbe a témába, hogy a szabadságot megtapasztaljuk, testvérek. Ez egy, az, hogy lehullik róluk a bűnteher, elhisszük Jézusnak, hogy ő meghalt értünk, és bűnbocsánatot szerzett, és ebben minket részesített, az embert úgy fel tudja szabadítani, megkönnyebbül az ember, mintha tényleg egy nagy batyut szedtek volna le a hátunkról, ami már megnyomorított majdnem bennünket. És aztán elkezdjük azt is tapasztalni, testvérek, hogy tényleg nekünk nem kell hazudni, nem kell lopni, nem kell paráználkodni, nem kell gyűlölködni, nem kell nem tudom én mit csinálni, hanem tehetjük az ellenkezőjét. Mi lehetünk hűséges emberek, lehetünk szeretetteljes emberek. Krisztus által megbocsáthatunk, lehetünk alázatosak, lehetünk önzetlenek. Szerethetjük az embereket magunk körül, még az ellenségeinket is, mert még erre is felszabadít. Egy más életet élhetünk. És ezt jó megtapasztalni, testvérek, a hétköznapi életbe. És azt is jó megtapasztalni, hogy szabadok vagyunk, például a fortélyos félelemtől is szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk attól, hogy reszkessünk, hogy jaj, mi lesz, ha megszólalok? Jaj! Itt olvastuk a bejáratnál a mai fogadóigét, hogy adjad a te szolgáidnak, hogy szabadon szólhassák a te igéidet. Hát egyszerűen megkapjuk, hogy nem félünk bizonyságot tenni Jézusról. Nem félünk, szabadok vagyunk a félelemtől. Bátrak vagyunk bizonyságot tenni Jézusról, és vállalni azokat a hittani tételeket, amiket őtőle tanultunk, és azokat az erkölcsi értékeket, amiket ő képvisel. Bátrak vagyunk, szabadok vagyunk kiállni, és azt mondani, hogy a házasság szent dolog, ne bizizgáljátok. Szabadok vagyunk azt mondani, hogy fogadd el azt az identitást, amiben születtél, ne akarj más lenni, lázadásból, dacból, csak azért is, mert az Isten így akarta. Szabadok vagyunk, testvérek, ezekre az életvédelemre, a magzati élet mellett való kiáll. Szabadok vagyunk, nem kell félnünk, hogy ma mit fognak mondani, meg hogy fognak minket cenzúrázni, meg hova fognak bezárni, meg hogy fognak minket indexre rakni. Nem kell félnünk. Mert szabadok vagyunk a félelemtől. És szabadok vagyunk arra is, testvérek, hogy az Úrért és az ő drága igéjéért szenvedjünk. Az első kereszténység is így ebből élt, hogy szabadok voltak a félelemtől, és felszabadultak arra, hogy akár szenvedünk is a Krisztusért. Áldozatot hozunk érte, akár magunkat is feláldozzuk, az életünket is Krisztusért, ha kell. Mert erre is szabadok vagyunk. És szabadok vagyunk arra, hogy a sátánnak nemet mondjuk, ha netalántán megkörnyékez bennünket, úgy közvetlenül vagy valaki révén, mint ahogy Jézust is megkörnyékezte éppen Péter révén, szabadok vagyunk azt mondani, hogy nem. Jézus is szabad volt a pusztában azt mondani, hogy nem. Nem. Ha leborulva imádsz engem, megkapsz mindent. Nem. Mert én az Istent imádom. Szabad vagyok a sátánnak is. Szabad vagyok a világ kényszerének nemet mondani, mert egy istentelen világban élünk, és kényszerít minket arra, hogy mi is olyanok legyünk, mint ő. Legyünk konformisták. Nem, én non-konformista vagyok. Én nem akarok olyan lenni, mint a világ. Mert szabad vagyok erre, hogy olyan legyek, mint Jézus. És képviseljem ezt a más életvitelt, más gondolatot, más értékrendszert, amit ő képvisel. Szabad vagyok. És szabad vagyok, még az isteni törvénytől is szabad vagyok. Pál apostol fejtegeti a Galata levélbe ezt is. Hogy nem olyan értelemben vagyok szabad a törvénytől, hogy nem követem az Isten törvényt, hanem olyan értelemben, hogy nem ebbe látom az üdvösség útját, hogy betartom a törvényeket, szépen azt akkor üdvözülni fogok majd. Nem. Betartom a törvényeket, nem ezért fogok üdvözülni. Krisztus miatt fogok üdvözülni. Szabad vagyok. Szabad vagyok a halálfélelemtől is, ami egy csomó ember szívét szorongatja, belénk rágta magát, belénk ette magát, hogy jön a halál, és utána jön a nagy megsemmisülés, vagy a pokol, vagy ki tudja, micsoda. Félünk a haláltól, rettegünk tőle, mindenáron igyekszünk elkerülni. De hívő emberek, Krisztus által felszabadultak még a halálfélelemtől is. Nem félünk tőle. Mert tudjuk, hogy Jézus karjaiba fogunk befutni. Nem kell félnünk. Jó helyen leszünk. Sokkal jobb helyen, mint itt. Nem félünk az élettől se. Egy csomó ember ugye, jó, ki sem megyünk a világba, mert jaj, mi lesz? Félünk az élettől, félünk kimenni a munkahelyre, félünk a nem tudom hova menni, valamit csinálni is félünk, mert már félünk, hogy valamit elrontunk, vagy valaki mit fog majd rólunk mondani, meg gondolni. Inkább nem csinálunk semmit. Nem félünk az élettől. Mi megyünk és csináljuk a dolgunkat, a Krisztusra figyelve és az ő akaratának engedve, élve azzal a szabadsággal, amire ő szabadított meg bennünket. Nem sorolom tovább, óriási a téma. De azt hiszem, hogy érzékelitek ezt a négy dolgot valamennyire, hogy vannak különböző szabadság felfogások. A szabadságról különböző értelemben lehet beszélni. És a lényeg, ma azt szerettem volna, hogy értsük jobban egy kicsit, hogy Jézus milyen értelemben beszélt róla. És ez a legfontosabb értelem egyébként. Fontos, hogy mit mondott a szabadságról Marx, meg Lenin, meg Orbán Viktor, meg Gyurcsány, minden nagyon fontos, amit ők elmondtak, csak nem erről beszéltek. Jézus az igazi szabadságról beszélt. A valódi szabadságról beszélt. Ha a fiú megszabadít, valóban, igazán szabadok lesztek. És akkor mi a rabságunk? Ki a rabtartónk? A bűn. Ami mire kényszerít minket? Egy csomó vétkezésre. és nem ereszti, hogy azt csináljuk, amit Jézus akar. És ha a fene-fené teszik, akkor se tudjuk legyőzni. Nincs hozzá erőnk. Ezek vagyunk mi. De van egy külső segítség. Jön Jézus, elkezd hozzánk beszélni. És a szavából rájövünk az igazságra, a valóságra. Ilyennek kéne lennem. Ő olyan, amilyen. Ki ő egyáltalán? És egyszer csak belekapaszkodunk, és elkezdünk imádkozni, és átadjuk a szívünket neki. És abban a pillanatban, mintha egy ilyen kipattannának a rügyek, mint itt a gyönyörű baracfánkon, itt az udvaron. Egyszer csak ugye a halálból, hogy puff, és ott gyönyörű. Hát valahogy a szabadság megsuhint bennünket, nem a külső szabadság, mindegy, hogy kívül mi van, mindegy. Diktatúra van, vagy szabadság, mert teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy belül mi van. És ha belül szabadok vagyunk, akkor boldogok vagyunk. Szabad vagy Krisztus által a bűnterhettől, a bűnkényszerétől, a világkényszerétől, a törvénykényszerétől, a halálfélelemtől, az életfélelemtől, mindentől szabad vagy. Ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy vállaltad azt a konfliktust ott a zsidókkal, és olyan számunkra talán nehezen érthető módon, de mégis kifejtetted nékik a szabadság általad való igaz értelmezését. És köszönjük, hogy valamennyire mi is meg tudjuk ezt érteni. Köszönjük néked, hogy te vagy a szabadító. Ha más nem értünk, ezt megérthetjük. És köszönjük azt is, hogy te úgy szabadítasz meg minket, hogy elkezdesz hozzánk beszélni. Személyesen a szívünkhöz, az életünkhöz szólsz. Érzékelteted velünk, hogy milyeneknek kéne lennünk. Aztán rájövünk, hogy mennyire nem vagyunk olyanok. Éppen az ellenkezői vagyunk, nagy nyomorúságban élünk. De aztán meglátunk téged megint, aki szólsz hozzánk, és valahogy fölragyogsz előttünk, és egyszer csak megszólítunk, és bocsánatot kérünk tőled mindenért, és elfogadjuk, hogy te vagy a bűnbocsánat forrása is, de aztán ráébredünk arra is, hogy a bűn hatalmától is te szabadítottál meg, és nekünk már nem kell úgy viselkedni, úgy gondolkodni, úgy érezni, ahogy korábban, hanem lehetünk más emberek. Szabad emberként élhetünk, akiknek szabadsága lett arról, hogy megmaradjanak a te beszédeidben, és kövessék azt, amit te mondasz. Segíts, Urunk, bennünket, hogy ezt a szabadságot megismerjük, megtapasztaljuk, és ebben tudjuk élni az életünket, hálával, örömmel. Segíts, hogy ez így legyen minnyájunkkal, és ne a bűn szomorú rabjaiként járjunk, keljünk, megtöltve sötétséggel, nyomorúsággal a környezetünket, hanem járhassunk, mint a te felszabadított embereid, bizonyságot téve rólad, vállalva téged, nem félve élettől, haláltól, senkitől, sátántól, világtól, engedünk te neked. Kérünk téged arra, hogy segíts így élni az életünket, és majd így megérkezni a te országodba is. Köszönjük te néked, hogy téged magasztalhatunk, és újra visszatérhetünk hozzád, áldott szabadító Jézusunk, köszönjük, hogy megértettük, hogy te vagy a valódi szabadság forrása. Áldunk azért, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, áld meg a böly további napjait, kérünk áld meg a családjainkat, áld meg az egész készülődésünket az ünnepre, nagy ünnepkörre. Kérünk téged, hogy tekints a betegeinkre, az elesettekre, gyógyító szereteteddel, vigasztalásoddal, légy velük. Kérünk téged azokért, akik nagy terheket cipelnek, légy megerősítőjük testileg, lelkileg. Kérünk téged arra, hogy hordozd a mi népünket, és könyörülj rajtunk, hogy ebben a nagy szabadságban, amit ránk szakadt, segíts, hogy ne belsőleg rabként éljünk, hanem föl tudjunk szabadulni te általad. Egy igazi, szent és tiszta életre, családi életre, közösségi életre, kultúra létesítésére. Köszönjük te néked, hogy imádkozhatunk a kormányunkért, vezetőinkért. Vondd magadhoz a szívüket, és add, hogy mélyebbre lássanak, többet lássanak a szabadságból, mint amit eddig láttak. Kérünk téged arra, hogy áld meg szíveinket, áld meg életünket, nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. A szabadságban, melyre minket a Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne engedjétek magatokat megkötözni a rabszolgaság igájával. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! És most szólítom kedves vendégünket, Berkes József atyánk fiát, aki a Gedeon társaságtól jött, hogy egy pár percben ismertesse ezt a társaságot velünk.
Tanár úr, segítsen nekem! Nem tudom, mit tegyek. Ezt mondta egy fiú egy nagy általános iskolában, Üllőn, ez Pest melletti településen, amikor találkozott a folyosón a tanárjával. Miben segítsek neked, fiam? Hát abban, tanár úr, hogy én kaptam egy ilyen kis bibliát a Gedeon társaság tagjaitól, és én kiolvastam. És most nem tudom, hogy mit tegyek. Mit tanácsol? Te tényleg kiolvastad ezt a kis bibliát? Igen, tanár úr, mert a Gedeon társaság tagja azt mondták, hogy naponta egy kicsit olvassak belőle. És én naponta olvastam. Nagyon érdekes volt. De most nem tudom, mit tegyek. Mit tanácsol nekem? Kedves fiam, én szerintem az lenne a legjobb, hogyha elmennél egy gyülekezetbe. Megkérdezed a lelki pásztort, hogy mit tehetnél, miben tudna segíteni neked. Járhattok rendszeresen a gyülekezetben. Hívd el a szüleidet, és kezd el újra ezt a kis könyvet olvasni. Köszönöm, tanár úr, megfogadom a tanácsát. Ezt mondta ez a fiú, és ez a tanár ismert engem. Monorról vagyok én is, és monori ez a tanár is. És azt mondta, képzeld, József, mit mondott nekem egy fiú a szünetben? Tényleg kiolvasd ezt a Bibliát. És néhány évvel később megkérdeztem tőle, hogy tudod, mi lett ebből a fiúval? Azt mondta, igen, valóban elment a gyülekezetben, elhívta a szüleit, és ott egy evangelizáción megtért az Úr Jézushoz. És Isten úgy vezette, hogy teológiára kezdett járni, és lelkész lett belőle. Dicsőség az Úrnak, hogy ő munkálkodik mindnyájunk életében, és azt szeretné, hogy őt kövessük, mint ahogy a tiszteletes úr az igehirdetésben mondta. Az ő akarata legyen meg az életünkben. Hát ezt a szolgálatot végezzük mi is a Gedeon társaság keretén belül, az egész világon, az 1900-as években indult ez a szolgálat, az Egyesült Államokból, ma már közel 200 országban van hivatalosan elfogadott Gedeon társaság, és oszthatunk bibliákat, így Magyarországon a 90-es években, a rendszerváltás idején indult ez a szolgálat, és 35 csoportunk van. Itt Szegeden is van egy kis csoport. Sajnos az utóbbi időben többen lemondtak, és már alig, vagy egyáltalán nem osztanak bibliákat. És ezért is vagyok itt, hogy a testvéreket tájékoztassam ezekről a dolgokról, mert lehetne, ez egy Szeged nagy település, nagyváros, a különböző intézményekben eljutatni szentírásokat, ezeket a kis bibliákat, és erre hívnánk, várnánk megtért hívő férfiakat, házaspárokat, akik el tudnák vinni ezekbe az intézménybe. Hova is lehetne vinni? Tehát ezeket a kicsi új szövetség zsoltárok példabeszédeket Ravasz László fél fordításban, ajándékképpen iskolákban, középiskolákban, egyetemekben is, de rendőrségen, tűzoltóságon és börtönökbe is viszünk. Itt is több börtön van Szegeden. fehér borítóval bibliákat, az a hölgyek, a feleségek vihetik el egészségügyi dolgozóknak, orvosoknak, ápolóknak kórházakban, vagy idősek otthonában. Katonai terepmintás változatban a katonáknak, honvédeknek, határőröknek itt a környékben is elég sokat ki tudtunk osztani, legfőképpen a tábori lelkészeken keresztül. Angol nyelvű bibliát az itt tanuló külföldi diákok az egyetemeken, a nagyobb településeken, akár itt Szegeden is, vagy a menekültek részére adunk. És van most már orosz és ukrán nyelvű bibliánk is az ukrán menekülteknek, akár a határok mellett, vagy egy-egy olyan szálláson, ahol ukrán emberek dolgoznak, mert ilyenek is vannak itt Magyarországon, az ő részükre is szeretnénk minél több bibliákat eljutatni. És van egy nagyobb méretű változat, ugyanilyen szöveggel, ez egy kórházi változatnak nevezzük, új szövetség zsoltárok például beszélek szintén, kórházakban, idősek otthonában, nagyobb betűkkel. És ugyanilyen nagyságban, de három nyelven, magyar, német, angol nyelvű bibliákat adunk szállodákban, motelekben, panziókban, szobánként egyet-egyet. És mindezt a szolgálatot azért végezzük, hogy az emberek megkapják a Szentírást, és Istenre figyeljenek, és őt kövessék. És ne, mi csak egy szolgák vagyunk, egy postások, akik visszük az evangéliumot. A többit rábízzuk az Úristen szent lelkére, hogy ő végezze el a munkáját az emberek életében. Ilyen volt egy férfi, akit Száva Lajosnak hívnak. Ő a budapesti alvilágnak az egyik meghatározó szereplője volt a 2000-es években. Fél Budapestet próbálta az alvilágot kormányozni, irányítani. És elég sok bűntényt elkövetett. Sokáig nem fogta el a rendőrség. És ő azt gondolta, hogy vannak befolyásos emberei, van sok pénze, és ha bármilyen baj lesz, majd kimentik őt ebből a problémából. És az egyik napon a rendőrség elfogta egy olyan büntény miatt, amit nem is ő követett el. De bevitték a börtönbe, és azt mondták, itt fogsz maradni sokáig. És várta, hogy kiszabadítsák. És semmi nem történt. Senki nem ment oda. És teljes depresszióban volt. Ideges volt. Ütött, vert mindenkit. És magánzárkába került. És ebben az időben egy férfi, aki a börtönbe is járt, és hirdette az evangéliumot, vitt be neki ilyen kis bibliát. És azt mondta, hogy Lajos, ezt olvasd, ez a javadra válik. Mi válik a javamra egy ilyen könyv? Miért? Mit segítene ez engem? Ez ki tud engem menteni? Olvast. És hirdette neki az evangéliumot. És azért én nagyon örülök ennek az igének, amit kaptam most a kedves testvérektől. Én először vagyok itt önöknél. De azért ez egy nagyon bíztató. Adjad, Urunk, a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédet abcsel részből. Hát testvérek, nem könnyű hirdetni az evangéliumot a börtönbe se. De akár az utcán, amikor nem engednek be bennünket egy-egy iskolába, akkor járdánoztunk. És csak annyit mondunk, elfogad egy Bibliát ajándékba? És ezt mondta Ferenc is, egy gedeonita ennek az embernek. Száva Lajosnak. És aztán elkezdte olvasni, és megtért az Úr Jézushoz, ott bent a börtönbe. És aztán úgy kezdett el imádkozni, hogy Uram, segíts engem, hogyha kikerülök a börtönből, ne ugyanazt az életet folytassam, mint amit korábban. És amikor kiment, akkor várták a barátai. Lajos, gyere, minden megvan. Pénz, hatalom, csináljuk tovább. És Lajos azt merte mondani, hogy köszönöm, nem fogom csinálni. Nekem már egy új királyom van, és ez Jézus Krisztus. és ő tett bizonyságot erről. Van egy-egy országos konferenciánk, ahol ő szólt és tett Jézus Krisztusról bizonyságot. És a testvérek is segíthetnek ebbe a szolgálatban, elsősorban imádsággal. Megkérnénk, hogy imádkozzanak azért, hogy itt Szegeden is terjedjen az evangélium, hogy ezekbe az intézményekbe elkerüljenek a szentírások, hogy emberek a halálból az életre kerüljenek, és ehhez bátorság kell, hogy merjem elvinni az igét, az írott igét. Nagyon jó, hogy itt hangzik a hirdetett ige, aki idejön. De mi nem a gyülekezetekbe szeretnénk ezeket a bibliákat osztani, hanem a gyülekezeten kívül, ezekbe az intézményekbe. Erre várunk megtért hívő házaspárokat, férfiakat. Ha valaki szeretné ebben a szolgálatban segíteni, hogy ébredés legyen, akár itt ezen a településen is, ezekbe az intézményekbe eljuttatni Isten igéjét. A kijáratnál elhelyeztem egy tájékoztató lapot, és ezt el lehet vinni. Röviden a Gedeon szolgálatról van róla szó, és egy elérhetőséggel is. Tehát nem szeretnénk a gyülekezeti szolgálatból senkit kiemelni, csak ha valaki tudna segíteni a bibliaosztásban, annak örülnénk, hogy ezen a településen is terjedjen az evangélium. És ha valaki esetleg szeretné a biblia nyomtatást adománnyal támogatni, a kijáratnál egy kis dobozt helyeztünk el, köszönjük az adományokat. Azért tudjuk ezeket a bibliákat adományba adni, ajándékba, mert vannak testvérek, akik segítik ezt a szolgálatot. És végezetül azért egy igét szeretnék felolvasni, és ez az ige a 2 Timóteus 4:1-2-be van. Kérve kérlek az Isten és Jézus Krisztus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor, az ő országában. Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts teljes béketűréssel és tudománnyal. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak a testvérek, Isten áldja meg önöket, és köszönöm a tiszteletes úrnak, hogy megengedte, hogy szólhatok. Áldás békességet kívánok mindenkinek.
Köszönjük szépen Berkes József testvérünknek a beszámolóját. Hát eléggé eltávolodott a magyar nép a kereszténységtől úgy en blokk. Éppen valamelyik nap értesültem ilyen belső forrásokból, hogy a magyarságunknak a fele vállalta azt, hogy valamilyen felekezethez tartozik. Tehát óriási számban nem vallotta a nép semmiféle valláshoz tartozónak magát. Majd kijönnek ezek a népszámlálási adatok, amik eléggé elszomorítóak. Már mint hogy ebből a szempontból, abból a szempontból is, hogy a katolikus egyházi óriási veszteséget szenvedett el, a református is elég tetemes létszámcsökkenést tapasztal, a harmadik helyen pedig Magyarországon a keleti vallások szerepelnek, megelőzve a hídgyülekezetét, kisebb-nagyobb felekezeteket, mindenkit. Tehát nem az iszlám, hanem a keleti, különféle buddhista, meg hinduista, meg krisnás, meg egyéb társaság. Ez a harmadik Magyarországon. Úgyhogy az, hogy a Bibliát osztogatjuk, legalább ennyit, aki ebbe be tud szállni, aznak ezt szívére helyezem én is, hogy ha úgy gondoljuk, hogy ebbe a szolgálatba be tudunk, nem kell semmit sem mondani, azt az egy mondatot kell elmondani, és oda kell adni annak, aki elfogadja. Ezeknél az intézményeknél lehet próbálkozni. Hát áldja meg az Úr ezt a munkát, mert szükséges. Legalább a írott ige eljusson emberekhez. Olvashassák, mert enélkül az igazságot se ismerik meg, és a szabadságra se juthatnak el, ahogy hallottuk. Köszönjük szépen a beszámolót. Hirdetem a testvéreknek befejezésül a következőket. Jövő héten különböző programjaink lesznek, kedden bibliaórát tartunk a szokott időben, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Említettem, hogy és meg is írtam a gyülekezeti levelező listánkra, hogy csütörtökön, pénteken és szombaton, illetve vasárnap Sipos előtt Zoltán fog prédikálni. Makón kezdjük majd az esti szolgálatokat, és Makón is végezzük, és közben kisebb falvakba megyünk még. Lényeg, hogy csütörtökön, pénteken és szombaton este 6 órakor kezdődnek az alkalmak. Én megyek autóval, tudok vinni egy pár embert, aki még tud jönni, és szívesen jön esténként, az jelezze, egy valaki már jelezte, hogy pénteken jön, akkor tud embereket szállítani, akkor éppen azt hiszem Kiszomborba megyünk majd. Gondolkozzanak ezen a testvérek, és akkor meglátjuk, hogy hogyan tudunk eljutni többen is. Van, aki maga szeretne menni, akkor természetesen maga is mehet. Tehát csütörtökön 18 óra, akkor Makó Újvárosban, pénteken Magyar Csanádon, szombaton Kiszomborba, és vasárnap délután 3 órakor, jövő vasárnap délután 3 órakor pedig Makó belvárosban lesz ez az evangelizáció. Ez egyház megyei evangelizáció, tehát több gyülekezetből is mennek oda ezekre a településekre. Küldöttségek, mi is így megyünk, de elődöt hívta meg az Esperes úr, hogy ő szolgáljon. Egyébként Elődke itt jövő vasárnap is szolgálni fog közöttünk, itt elvállalt azt, hogy itt is elvégzi akkor a maga szolgálatát. Tehát ez a jövő hétnek a kiemelt programja, de lesznek még más programok is. Március 22-én, vagyis szerdán 17 órakor lesz fiatalasszonyok köre. Szeretettel hívjuk a fiatalasszonyokat, az érintetteket erre az alkalomra. Hirdetem azt a testvéreknek, hogy március 25-én az szombat, igen, szombaton gyülekezeti takarítás lesz. Mi tudjátok mindig, hogy ilyenkor húsvét előtt egy ilyen nagy takarítást szoktunk tartani, most is ránk fér. Tehát szombaton 9 órától szeretettel várjuk a segítő kezeket. Szombat nagy takarítás gyülekezetben 9 órától. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy húsvéti gyerek délutánunk lesz. Ez távolabbi program április 1-én. Vagyis ez az azt követő szombat. Szeretettel hívjuk a gyerekeket, hozzák, küldjék őket, hadd legyenek itt együtt. A Jézus ügy nyomában, ez lesz a címe, kapnak meghívót is, szorgalmazzuk, hogy eljöjjenek. Tehát április 1-én lesz ez az alkalom. Hirdetem azt is, hogy a másik fontos alkalom, ami április 2-án lesz, ez is ugye távolabbi alkalom, de ez is közeledik, a gyülekezetünknek a jótékonysági koncertje, amit szeretnénk egy kis szeretett vendégséggel is összekötni, és ezért azt kérnénk az asszonytestvérektől, hogy gondoljanak előre arra, hogy erre az április 2-ai délután kezdődő alkalmunkra egy kis süteményt süssenek és hozzanak, hogy akik jönnek ide, valószínűleg már idegenek is fognak jönni, hadd érezzék egy kicsit, hogy szeretettel fogadunk mindenkit, és máskor is eljöhetnek akár közénk, és szívesen látunk mindenkit. Tehát április 2-án lesz a jótékonysági koncertünk a süteménnyel. Kérjük az asszonytestvéreket, hogy támogassák azt. Visszatérve még ide a mi gyülekezetünkben, jövő vasárnap istentiszteletet tartunk a szokott időben, és ekkor urvacsorosztást is tartunk. Tehát nem csak előtt fog prédikálni, hanem urvacsorosztással lesz egybekötve a jövő vasárnapi istentiszteletünk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.